Ja, test ju. Hiszen a magyarázatok Bhagavad-gítának. Az eredeti terv az az volt, hogy én szerettem volna átmenni az egész 18 fejezeten Bhagavad-gítának ebbe a három napba. De akkor annyira szétterjedt lett volna a magyarázat, hogy nem hiszem, hogy túl sok információ lett volna belőle. Inkább úgy döntöttünk, hogy az első hat fejezetről fogunk beszélni. És ez azt jelenti, hogy már ma beszélünk az első és második fejezetről, holnap a harmadik és negyedik, és aztán az ötödik és hatodik. Ennek a módszerje külön lesz, mint Bhagavad Gita leckét. Nem fogunk csak Bhagavad Gita leckét adni, hanem inkább analizáljuk a Bhagavad Gitát egy technikaiabb módszeren. Egy technikai módszerek. És ez a végtelenül sok módszer van tanulni Bhagavad Gitát. És majd fogok egy pár példát erről megmutatni. Mindenkinek van saját módszere. Nincsen olyan, ugyanúgy, mint nincs egy abszolút módszer adni egy Bhagavad Gita leckét. Ugyanúgy nem lehet mondani, hogy van valami módszer tanulni Bhagavad Gitát. És amennyi bhakta van, annyi másfél módszeren ő tanulnák Bhagavad Gitát. Ezt én így csinálom, szóval csak azt tudom megmutatni, azt a módszert, hogy én eddig tanulok Bhagavad Gitát, és nem kell nektek gondolni, hogy ez valamiféle abszolút formát, amennyiféle tudatja van másféle bhaktáknak, ők biztos másképp fognak csinálni, de ez a formula, amit én eddig használtam. Először beszélünk egy kicsit Bhagavad Gitáról saját maga. Itten le van írva, mindenkinek megvan ez, és Bhagavad Gitának ezt fog segíteni, hogy a módszer az, hogy mi próbáljuk analizálni a három beosztását Bhagavad Gitának. Mostan csak az első, ami az első hat fejezet, és nézzük azokkal a szemeken át először, hogy javasol Bhagavad Gita, mindegyik fejezet, mindegyik beosztás, a fejezetekbe és Bhagavad Gitának a három fejezetek mind a odaadó szolgálatról beszélnek. És aztán azok a fontos, versek, amik beszélnek Bhagavad Gita odaadó szolgálatról. Egy pár módszeren fogunk átmenni fejezeten, valamikor egyszer vagy kettőször, több indexel fogunk átmenni. Más perspektívon nézzünk meg fejezetet. Szeretném megmutatni a fő pontokat mindegyik fejezetbe, mert Krishna nagyon sokszor beszél több dologról. Meg szeretném mutatni, hogy mik a kapcsolatok egyik fejezet és a másik között, és a kapcsolat a pontokról, amit Krishna magyaráz a fejezetbe, és aztán, hogy van odaadó szolgálat hangsúlyozza mindenhol Bhagavad Gita-n el. A Bhagavad Gita-nak három beosztása van. Első hatodik vers, második hatodik vers, utolsó hatodik vers. Első hat vers karma jogáról beszél. Ez egy egész komplikált dolog, és sok része van ennek a karma jogának. Fontos próbálni meg érteni, de azért már rövid az idő, lehet, hogy egy kicsit nehéz lesz. Minden három nap fogunk karma jogáról beszélni, és mindig fogom ismételni ugyanaztat, hogyha először nem értettük meg, akkor majd másodszor, harmadszor reméljük, és más perspektíva is. A második közép hat fejezet az odaadó szolgálatról szól, és az utolsó hat fejezet az meg a gyána jogáról. Mostan mi tanuljuk az első hat fejezetet. Az első fejezet az csak ad nekünk egy történeti background. Ennek hallok kell beszélni, nem hallok sem.
Háttér.
Egy történeti háttér Bhagavad Gita-nak. És ki olvasta, vagy hallotta ma, vagy látta a Mahabharatot, csak egy három. Szóval azt jelenti, hogy nem tudjátok annyira a történetet. Hát elkezdődik Bhagavad Gita. Dharmakshetre, Kurukshetre, Száma, Vétő, Lukcava, Mámaka, Pandavas, Sajva, Kim, a Kurvalta, Sajva. Dharmakshetre. Hogy Kurukshetre, ez a Kurukshetra csatatéren vannak a kettő hadsereg. Egyik oldalon van a Pandavák. Pandavák azok az öt testvérek, akik Pandúnak a fiai, és ők mind tiszta bakták Krisnának. És a másik oldalon van Duryodhana, és azok 99 testvérje, és Duryodhana, ő irigység személyisítve, a személyiség az irigységnek, ő egy démonnak egy kiterjedése, és specialisan van felhatalmozva Kalival. De nem egy szép személy, nem egy kedves személy, és de ezek mind a kettők, ezek egy család. És régen van vita a kettő résznek a család között, és az utolsó megoldás ez, hogy ez a háború. Az egész világnak a királyai eljönnek erre a csatatőre. Egyik oldalon a Pandaváknak van 7 aksohini, az azt jelenti, hogy mondjuk, hogy 2 army, hadsereg, és a Kauraváknak meg 11 hadsereg. Szóval majdnem kettőször annyian vannak. Mind a legerősebb, vagy a leghatalmasabb vagy harcosok a Kauraván oldalon vannak. Bhishma, aki senki nem tud legyőzni, ő oldalon van. Karna, aki ugyanolyan erős, mint Bhim, és ugyanolyan jól tud nyílt használni, mint Arjuna, és mindenben jobb, mint a Pandavák. Van Dronacharya, aki a ő lelki tanítómester, nem lelki tanítómester, hanem tanítómester, aki tanította őket a fegyverekkel használni. Ő is erősebb, mint a Pandavák. Szóval mi lehetőség, és a hadseregük félszer olyannak. Szóval mi lehetőség van, hogy a Pandavák fognak sikerülni? Valaki megválaszolja. Ő oldalra fogják is. Szóval azért, mert Krisna ottan van, akkor úgy fejezik be a Bhagavad Gita, akkor mondtam az első verset, és utolsó vers, Gyatra Gyógyatvara Krisna, Gyatra Pátyogarítva, Gyatra Sri. Szóval itt biztos, hogy ahol Krisna van, és Arjuna van, ottan rögtön lesz victory.
Győzelem.
És igen, a pandavák meg fognak nyerni. 64 millió ember meg fog halni 18 nap alatt ezen a csatatéren. És egy kb. 20 ezer marad meg a 64 millióból. Többi, mint elpusztul. Szóval a vér az úgy folyik, mint a Tisza. Különbség Arjuna és Duryodhana. Hogy lett Arjuna? Ez az egyetlen dolog a mesét, akit mit fogunk erről mondani. Hogy lett Krishna Duryodhana, Arjuna-nak az orvalán? Amikor választottak egyik oldal és a másik, hogy melyik királyok fognak melyik oldalon jönni, akkor Arjuna és Duryodhana mind ugyanakkor kezdtek el Krisnához, Krisna dvorkájából, és ugyanakkor oda elértek. Pont amikor oda elértek, megkérdezni, hogy Krisna harcoljon az ő oldalukon, akkor Krisna aludt. Duryodhana rögtön nagyon irigy volt, leült Krisna az ágyra mellette, ugye? Krisna mellette leült. Hogyha Krisna meglátja, akit ő először fog meglátni, meg fogja kérdezni, mit akarsz, és akkor rögtön fogja mondani, hogy harcol az én oldalon, és akkor nem tudja, mi fűz. Arjun nem gondolta magát képes Krisna fejére mellett ülni, ő inkább Krisna lókus lábánál ül. Azért meg Krisna feküdt a hátán, amikor felkelt, kinyitotta a száját, és előre látta, először látta Arjun. És megkérdezte Arjuntól, na Arjun, miért vagy itt te? És aztán látta, hogy Duryodhana van, ahhoz, te is itt volt Duryodhana. Mind a kettő család. De Arjuna mondta, hogy eljöttünk, mert akarjuk, hogy te harcoljál a mi oldalunkon. Krisna mondta, jó, hát Arjuna, én téged láttam először, akkor adom neked az első választást. Én nem tudok harcolni, mert mind a kettő rokonok vagyunk. Hogy tudok én rokon ellen harcolni? De hogy vagy valaki, de van az én hadseregem, nagyon nagy hadsereg, ők verekednek arra, aki őket választja. Szóval, mert itten mind a ketten itt vagytok, kötelességem mind a ketteteket kielégíteni. Szóval, vagy valaki választ engem, és én nem verekszek, vagy valaki választ a hadsereg. Ha Arjuna, neked van az első választás. Szóval Arjuna gondolkodik, hogy Krisna nem fog verekedni. És itten vannak már úgyis a Duryodhanának már majdnem kettőször annyi hadserege van, mint Arjunának. De azt gondolja, de Krisna az én barátom, és még hogyha nem is fog verekedni, akkor hogy tudom elfogítani, nem elfogadni Krisna. Szóval akkor ő választja, hogy Krisna, te szíves legyél az én oldalomon, és Duryodhana, önnek nagyon örül, hogy Krisna nem fog verekedni, és akkor önnek kapja a hadsereget. Szóval így van ez a csatatér. És mostan Arjun és Krisna ottan állnak, és Arjun mondja a Krisnának, hogy légy szíves, vezetsz ezt a szekért a kettő hadsereg közé, hogy láshassam, hogy ki van itt, aki akar verekedni. És amikor kivezet Krisna, akkor Arjun körül néz, látja, hogy itten vannak mindenhol. Ezek mind az unokái, Duryodhana az unoka, ottan van Bhishma, aki mind a nagypapa, vannak a Dronacsája, Kripacsája, akik mint tanító mestere, és látja, hogy ebből a csatából senki nem fog elmenni. Itt el mindenki el fog pusztulni. Azon, de hát miért akkor verekedjük? Csak azért, hogy legyen nekünk ez a világ. Inkább hagyjunk, menjünk el, elfordulok, és Duryodhan tartsa meg a világot, és mi csak el fogunk menni fordulni. Arjuna ad annyiféle, aztán elkezd beszélni, és ad Krisnának annyiféle okot, hogy miért ne verekedjen. Dharma sásztra, Kula sásztra, Niti sásztra, annyiféle dolgokról beszél, hogy mi történik a családhoz, hogy a férfiak meg fognak halni, és de aztán végre zavarba esik, mert ezek nem oldják meg az ő problémáját. És úgy elkezdődik a második fejezet, ez a Arjunának a beszédje Krisna felé, de ez elkezdődik a második fejezetre is, hogy Arjuna nem akar bűnt elkövetni, nem akarja megbikolni a családjait, vagy másik oldalt, de tudja, hogy van neki a kötelessége, mint katona verekedni, nagy nehézségbe esik, és végre olyan zavar, hogy aztán elfogadja Krisna, mint lelki tanítómester, és Sasti Harmsarinán tartatának. Mostan nem tudom, hogy mit kell nekem csinálni, tarpanyadósok a szobába. Légy szíves, tőled kérdem, te adjál nekem utasítást. Fogadj el engem, mint a te tanítványod. De Krisna próbálja Arjunát egy kicsit tesztolni, hogy milyen komoly elfogadni őt, mint lelki tanítómester. Itten fogok olvasni, ez egy másik párbeszéd. Ezt nem találjátok a Bhagavad Gita-ban. Ez egy párbeszéd a versek között, amit az a csarják írták le. Pláne Vishwanatha Chakravarti Thakur és Baladev Vidya Bhushan. És ők magyarázzák, hogy mi más gondolat van Krisna és Arjuna között. És itten Arjuna mondta, jó, Shishya Shriham Sariman Tampapana, most én vagyok a te Shishya, én vagyok a te tanítványod. De Krisna mondja, nem. Rögtön, amikor nem, Krisna azt mondja, hogy de a te vitáid olyan logikusak és olyan tökéletesek, hogy te már úgyis megdöntetted, hogy kódolni fogsz, akkor miért akarsz, hogy én mondjak neked valamit? Arjuna mondja, nem. Ezek a vallásnak a törvei nagyon nehéz megérteni. És én nagyon meg vagyok zavarva. Légy szíves, beszélj hozzá. De Krisna mondja, de hogyha én hozzád beszélek, akkor te fogsz olyan sok jó vitát felhozni, és le fogsz engem győzni. Azt mondja, nem, Arjuna, én most hódolok, és téged elfogadom. Nem vitázok többet. Krisna mondja, jó, hát hogyha akarod megoldani a problémádat, akkor menjél, keresél egy guru. Én nem vagyok a te guru, de a te barátod vagyok. Arjuna mondja, nem, én akarok ettől tanítványod lenni. Légy szíves, tanítsál engem. De Krisna még mindig javasolja őt. Hát itten nincs messze van Vyasadev, miért nem nézd meg őt vele beszélni? Miért akarsz engem? Arjuna aztán mondja, na hipapas mámi mamápadú gyad, gyad csokram, csósram, indriánám. A sátari hamna csáripártyam, rágyam során nem a kicsáripártyam. Azt mondja, hogy nincsen senki más, aki meg tudja oldani ezt a problémát. Hipapasyámi, én nem látok senki más, aki engem tud segíteni. Krisna mondja, jó, segítség, milyen segítséget akarsz? Csak verekedjél, és aztán nem lesz neked problémád. Az a probléma, hogy te egy katona vagy, és nem akarsz verekedni. Most verekedjél aztán. De Krisna mondja, nem. Még hogyha verekedek, és megnyerek mindent, még akkor is annyi zavarba leszek. Mostan neked el kell engem fogadni, és adjál nekem jó utasítást. És aztán itten Sanjaya magyarázza. Tamuvácsari sikésá, prahászam, jövodanak. Akkor Krisna elkezd mosolyogni. Prahászam. De ez egy ilyen kicsi mosolygás. Mert rögtön a mosolygásból Krisna nagyon komoly lesz. Miért? Mert mosolyog, mert Arjuna elfogadja, mint barát, elfogadja, mint lelki tanítómester. És mostan Krisna elkezd úgy viselkedni, mint lelki tanítómester. Most már nem, mint barát. És akkor rögtön elkezdik Krisna utasítani Arjunát. Ad neki utasítást. És mi az utasítás? Hát először Krisna a 11. versből, a 29. versig beszél a Sankhya. Sankhya, ez az a Sankhya filozófiának az alapja, ami megmagyarázza a különbséget a lélek és a test között. Ez nekünk nagyon fontos, azért, mert hogyha mi prédikálunk, nekünk is kell ezt meglátni, hogy van egy ok, hogy ez az első dolog, amiről Krisna beszél. Mert Arjuna illúzióban volt. És mi az az illúzió? Hogy ő azonosította magát a testével. És mielőtt Krisna mondta, jó, verekedj. De az nem volt elég, azt mondta megoldása. Mert azt mondhatta, csak hódolj hozzám, és verekedj. De Arjuna zavarva volt. Nem tudott meghódolni Krisnához. Szóval, hogyha mi olyan helyzetben vagyunk, hogy emberek nem tudnak meghódolni Krisnához, akkor nekünk is le kell rakni ezt az alapot. Az alap az, hogy ők megértik a különbséget a lélek és a test között, és aztán fogják tudni, hogy mi az ő lelki kötelességük. Másképp mindig zavarban lesznek, és azt hiszik, hogy az anyagi kötelességük az a fontosabb. A 30-től a 38. versben Krisna beszél karmakanda filozófia. Itten visszamegy egy lépéssel, és ilyen anyagi okokat, logikus okokat ad Arjunának. Logikus okokat ad, azt mondja, hogy ha nem verekszel, akkor el fogod veszteni a jó nevedet. Mindenki azt hiszi, hogy te coward? Gyáva vagy. A nagy hősök, akik itten vannak, ők rosszul fognak rajtad beszélni. Ezek nem a lelki okok. De Krisna most kezd használni mindenféle pszichológiát Arjuna ellen, hogy bátorítani őt, hogy kövesse, amit igazából kell neki, az verekedni. És amikor látja, hogy Arjuna még mindig nincs meggyőzve, ő még mindig nem érti, hogy mit kell csinálni, így befejezi, ha tóvá kapcsosi szarvan, dzsitva vab boksa széma hirn. Tazmat, úgy is tettem, hogy most verekedjél. De látja, hogy nem reagál Arjuna. Még nincsen meggyőzve. Lehet, hogy megértette, hogy nem tudja megölni a léleket, de még mindig nem tudja, jó, lehet, hogy nem fogom megölni a léleket, de biztos lesz valami bűn annak a visszahatása. Szóval olvassuk a 11. 29. vers között. És itt Krisna mindig ismételi ezt a dolgot. A test, annak mindig a valamikor el kell pusztulni. És a lélek sose nem fog elpusztulni. 24. 25. A 23. 24. 25. versben Krisna magyarázza. A cségyogyam, a dárdőgyam, a törésső, sógy, éva, csak annyiféle fegyverekről beszél. Vízfegyver, hegyfegyver, tűzfegyver, szélfegyver, nem lehet elpusztítani a léleket. De, és aztán magyarázza, jó, most érted, hogy a lélek sosem nem fog meghalni, és hogyha nem vereked, akkor neked rossz visszahatás lesz. Akkor most verekedjél. De nem érti a gyűjt. Mert még mindig van egy problémája. Azt hiszi, hogy lehet, hogy a léleket nem fogom megölni, de lesz valami bűn, hogy én azért, mert én akarom élvezni a világot, hogy én megölöm ezeket a rokonaimat, gurumat és ilyen. És akkor 39. versben Krisna elkezd magyarázni a buddhi jogát. És 39. verstől egészen a 53. versbe Krisna magyarázza, ez a buddhi yoga. És ez buddhi yoga, ez egy nagyon general, általános név, ami befogja a karma jogát, szól gyakorlatot egész bhakti jogáig. És majd arról későbben beszélünk. Itten a pont, először egy módszeren átmegyünk, aztán visszajövünk egy másodszor. Itten Krisna magyarázza, hogy nincsen semmi gyilkolás a léleknek. És 39, 45, 54. versig Krisna magyarázza ezt a pontot, hogyha te harcolsz az Úrnak a szolgálatjába, akkor nincsen bűn, nincsen visszahatás. És ezt próbálja meggyőzni Arjunának. Aztán Krisna megmagyarázza Arjunának, hogy az igazi célja a védáknak, és ez először, amikor Krisna beszél a védáknak, hogy mindenkit felemelni erre a szintre, hogy megérteni, hogy lehet dolgozni Krisnának a szolgálatjába. Most ezt először megmagyaráztuk a második fejezetet. Itten magmaráztuk a fő nem részletet, hanem itten a train of thought, gondolatmenetet. Most menjünk vissza még egyszer, és beszéljünk a részletekről itten ebben a második fejezetben. A első vers beszél, hogy Krisna látja, ez ami itten most megvan, nincsen leírva. Krisna látja Arjunának a helyzetét. És a második, harmadik vers között Krisna kérdez, hogy Arjuna, most miért vagy te májában? Negyedik, nyolcadik vers Krisna adja az ő választ, és a kilenc és tizedik versbe akkor Sanjaya magyarázza, hogy most mi történt. Arjuna lelakja a íjét és a nyíjait, és azt mondja, én most nem fogok verekedni. Aztán 11-től 30-ig, vagy 29? 11. verstől a 30. versig, igen, ottan Krisna magyarázza, beszél Sankhyáról. Sankhya Gyan, vagy a különbség a lélek és a test között. És itten vannak több pontok, amit Krisna magyaráz, de fogok csak egy párat erről beszélni, azok, amik fontosak. A Krisna egy dolgot csinál itten ezen a részen, 11. 30. versben. Nagyon sokszor ismételi magát. Ugye ez a nyelvben, hogyha valaki ír valamit, hogyha mindig ismételi magát, akkor az nem van elfogva, mint nagyon jó költés. De Krisna itten próbál ismételni magát egy nagyon jó okért. Azért, mert most csak nem ír egy novellát Krisna, hanem próbál valakit kivenni májából, Arjuna illúziótól. És így Krisna meghatározza, vagy magyarázza, mi a tulajdonsága a léleknek. Fogok olvasni 11 tulajdonságot, amit itt találunk a 11. és 30. versek között. Először, és megmondom, hogy hányszor mondja Krisna mindenki, hogy meg lehet látni a léleket, hogy azért, hogy a test mindig változik, de mi vagyunk ugyanaz a személy. Ad egy példát Krisna, hogy a lélek elfogad testeket ugyanúgy, mint ruha. Mondja, hogy a lélek örök, és mindig él. Ezt Krisna ismételi ötször. Krisna a negyedik pont megmagyarázza, hogy a lélek az áthatja a testet tudattal. Azért, mert Arjuna annyira aggódik hogy meg fogja ölni ő, a családja. Krisna mondja, hogy a léleket sose nem lehet megölni, és sose nem hal meg. Ebbe a 11-től 30, az 19 versbe Krisna 14-szer ismételi ezt a dolgot, hogy nem lehet megölni. Na hanyaté, hanyamáné, sajé. Csak ismételni mindig, egymás után, ugyanezt. Nem lehet megmérni a léleket. Kettőször megjelentek. Krisna mondja, hogy lélekek mindenhol vannak. Sose nem változik, láthatatlan, immutable, nem változhatlan, háromszor mondja, és felfogadhatlan. Kettőször. Szóval látjuk, hogy annyira, pláne erre a dolgot képzel, 14-szer ismételi Krisna ezt az egy dolgot. Majdnem mindegyik versbe egyszer megmondja, hogy nem lehet elpusztítani a léleket. Itten, ami érdekes, hogy Krisna először megmagyarázza, úgy kettőféle módszeren van valamit meghatározni. Vagy megmagyarázod, hogy mi egy dolog, vagy megmagyarázod, hogy mi nem egy dolog. Ugye? És Krisna evel kezdő el. Ez a definition by negation. Ez szanszkritban hívva, hogy néti-néti. Hogy a lélek nem ez, nem ez, nem az. És miért használja Krisna? Mert nem tudja, hogy mi a lélek. Nem, Krisna tudja, mi a lélek. De azért, mert Arjun anyagi tudatban van, és a természete a léleknek, hogy nem anyagi. Akkor a legkönnyebb módszer kommunikálni Krisna Arjunának, hogy mi az a lélek, próbál használni azt a féle terminology, amivel Arjuna familiar, és aztán így tagadja, hogy Najayati, Namriyati, Vakadachi, Nayan, Butva, Bhavita, nem szűr, nem hal, nem lehet elpusztítani, nem lehet megégetni, nem lehet vizetni, nem lehet kiszárítani. Nem. És aztán majd később megmondja Krisna, hogy mi az a lélek. Mamai Vangsa, Jiva Bhuta, Jiva Bhuta, Sanatana. A negyedik fejezetben Krisna magyarázza, hogy mindegyik lélek, ez csak jatgat van a tunából ham, évam gyarsasi pannava, dzséne bútani a sűrsági, draksasátmati a tónai. Mindenki csak egy rész. Pardon, parcel. Része és tenőség, Krisnának. Oké, menjünk egy kicsit. Aztán 31-től 38. vers. Krisna magyaráz karmakanda. Karmakanda az azt jelenti, hogy valaki akarja élvezni a világot, követni védikus tanítást. Nincs semmi más célja, csak az az egyetlen célja van. És ez az első dolog, ami Krisna itten elkezd magyarázni, ugye? Ő mondja itt a 32. verse, Yadricsa csukópánam szvargadvára ukáritam szukkinak satriapata. Itten Krisna beszél védikus tanítás. Azt mondja, hogy szukkinak satria, hogy a satria, aki meghal a csatatéren, ő szvargadvára. Ő neki ki van nyitva a szvargadvára, vagy a mennyeknek a kapuja. Hogyha akarsz élvezni, akkor szeretem. És itt egy szép dolgot beszél itten Krisna. Ez egy nagyon érdekes pszichológia. Hogy Krisna, ő nagyon pozitív mindenre. És Arjun, ő meg pont a más. Ő nagyon negatív. Arjun azt mondja, Nahi, kapás mámi, mártal ügyed, de sokkélom csonsona mindjárt rágyam sirátem, a bicsáritákkel. Hogyha én megnyerem ezt a csatát, akkor mindenki más meg fog halni, és kivel fogok élvezni. Hogyha megnyerem, akkor elvesztettem. Akkor elvesztem, igazából. És hogyha nem vesztem el meg a, hogyha nem nyerem meg a csatát, akkor meg fogok halni. És akkor mi lesz veled? Akkor vége lesz. Szóval Arjuna használja a pszichológiát, hogyha én megnyerem, akkor elvesztek, és hogyha elvesztem, hát akkor úgyis elvesztek. és Krishna mást mond. Krishna azt mondja, nem. Hogyha te elveszted ezt a csatát, Svargadvára, akkor a mennyi bolygóba fogsz menni, akkor megnyertél, és hogyha megnyered a csatát, akkor fogod élvezni itt a világon, és úgyis élvezel, nyertél. Szóval így Krishna pozitívra mond, elveszted, nyersz, és hogyha nyersz, akkor nyersz. És Arjuna megmondja, hogy én elvesztem, akkor vesztek, és hogyha nyerek, akkor is vesztek. Ez a különbség Maya és Krishna között. Krishna mindig nagyon pozitívan lát a dolgokat. Aztán 39. 53. fejezetben Krishna elkezdi magyarázni a buddhi jogot. Mert eddig Arjuna most nem tudja, hogy tudok én verekedni, még hogyha a lélek nem fog meghalni, fogok ölni, hogy ennek nem lesz visszahatása. Most Krishna meg kell neki magyarázni, hogy van olyan munka, aminek nincsen visszahatása. És az a munka, az buddhi joga. És az az elsőféle joga, amit most Krishna elkezd magyarázni Arjunának. Most itten mindenki nézett a 39. verset. Krishna mondja, Ése te bhite sankhe buddhi joga sinam sinu buddha gyukto yajapata karma bandam tahasisi. És olvasd hangosan.
Eddig a Sankhya filozófia analitikus tudását magyaráztam neked. Hadd most a jogáról szóló tudást, amivel az ember úgy dolgozik, hogy nem vágyik tettei gyümölcseire. Ó, Pritá fia, ha ilyen értelemben cselekszel, megszabadulsz a karma bilincseitől.
Megint, itt ismételt kettőször rögtön, egy vers, mert Krishna rögtön kettő dolgot ismételt, ugye? A fele a vers, az csak azt mondta, Ése te bhite sankhe. Én most 11. 29. 30. vers között beszéltem erről a Sankhya. Mostan fogok beszélni erről a buddhi. És rögtön mit mondja? Mi az a buddhi? Hogy nem lehet dolgozni gyümölcsös eredmény nélkül, és felszabadulni a bűntől ebbe a munkába. Szóval rögtön mondja Arjunának, jó, te akarsz dolgozni visszahatás nélkül? Akarsz tudni, hogy hogy lehet verekedni, hogy ne legyen bűn? Most meg fogom neked magyarázni. És meg fogja magyarázni. De mert Krishna rakta Arjunát illúzióba, Arjuna nem fogja megérteni. És ez lesz megint a problémája a 3. fejezetbe, és az 5. fejezetbe, és a 18. fejezetbe. Mindig egy ilyen problémában van Arjuna. És mi az a probléma? Nem látja, hogy hogy lehet munka és transzcendentális tudás, vagy kultiválni transzcendentális tudás, hogy fog ez egybe menni, ez a kettő dolog. Mert ő mindig gondolja, hogy transzcendentális tudás az elmegyek a Himalajákba, egy jogi leszek, vagy csak fogok leülni és olvasom a védákat egész nap. Szóval hogy lehet az a kutatás transzcendentális tudásnak, hogy lehet azt kapcsolni munkával? És nem csak mindenféle munkával, hanem hogy én megyek és harcolok, és fogok ölni annyi emberek. Szóval itten Krishna elkezdi magyarázni ezt a buddhi jogát. Mit jelent buddhi joga? Buddhi joga azt jelenti, hogy valakinek tudja azokat a cselekvéseket, ami le vannak írva a védikus szent írásban. És a visszahatás ezeknek a cselekvésnek, ez le van csökkentve, hogyha valaki transzcendentális tudás kultivál, és transzcendentális tudása van. Van egy folyamatja ennek a kultiválásnak, a transzcendentális tudásnak. És az fog függni, mondtam, hogy ez a buddhi joga, ez elkezdedik a karma jogával, és fel fog menni egész a odaadó szolgálatra, bhakti jogával. És mostan szeretnék magyarázni, hogy mit jelent ez a másféle karma joga, és hogy esik ez be ebbe a házába a buddhi jogának. Fogok beszélni négy dologról. Karma kanda, satam karma joga, Nishkam karma yoga és bhakti jogáról. Hogyha nem értjük mindent máma, nem baj, mert holnap megint meg fogom ismételni, és holnap után is. itten, ami fontos látni, az nem csak a tett, ami vannak javasolva, hanem a tudat, amivel valaki követ egy tettet. És a tudatnak a visszahatása, ami nagyon fontos megérteni és leírni, hogy mi a visszahatása a transzendentális tudásnak, lemondás. És amennyivel valaki le van mondva, annyira nem ragaszkodik a gyümölcsnek az ő tetszének, és amennyire nem ragaszkodik, annyira nem lesz neki visszahatása. A ragaszkodás azt fogja alakítani, hogy mennyi visszahatás van egy tettnek. Szóval karma kanda, szatán karma joga, niskán karma joga és bhakti joga. Most magyarázzuk ezeket meg. A karma kanda. Karma kanda az, amikor vannak azok, akik követik a védákat. De mondtam, hogy nekik nincsen semmi más célük az életbe, mint elérni a magasabb élvezetet az anyagi világban. Ezen a bolygón, mási bolygón nem érdekli őket. Ezelőtt van egy másik féle ember, aki úgy van hívva, mint karmi. Karmi az azt jelenti, hogy ő nem fogad el semmi autoritást az ő féle munkájára. Ő csak azt csinál, amit ő hiszi, vagy gondolja, hogy neki fog adni élvezetet. És nem követ semmi szent írás, nem követi a védikus utasítás. Karma yoga, a karma kanda az, amikor valaki ugyanannyira akar élvezni. De mi az ő célja? Ő akar élvezni, egy magyarabb szint élvezés, de használja a védákat, követi. A védáktól akarja tudni, hogy tudok én fejledni ebbe az élvezetbe. És milyenféle élvezet van. És mi az a védikus módszer, ami tud adni nekem élvezetet. Ez tiszta a kettő között a különbség. Mind a kettő akar élvezni. Egyik akar élvezni semmi irányítás nélkül, és a másik élvez a védikus utasítás alatt. Aztán, amikor ez a személy, aki így karma kanda, aki követi ezeket a védikus szentírást, ugye? Ő követi és kap eredményt. Egy brahmanhoz elmegy, és akarja, hogy most légy szíves, csináld egy áldozat, egy sacrifice, áldozatot, hogy legyenek sikeresek mostan a gabonát, amit raktam a földre, hogy mind jöjjön ki az egész hard crop. Mi az a harvest? Az avatás legyen sikeres. És megcsinálja a brahman, és minden sikeres lesz. Vagy kérje a brahman, nincsen nekem fiaim, van 13 lányom, és nincs egy fiam, légy szíves, csinálj egy áldozatot, javasoljál nekem valami mantrát, aminek lesz fia. Brahman adja, védikus írásba, és kap fia. Ennek mi lesz a visszahatása? Valaki?
Hinni
fog. Igen. Erősíti a hitját. Erősíti a hitját a védákra. És hall több dolgotok a védákról. Ugye? Ő a célja, gondolja, szeretnék, hallok a mennyi bolygókra, és ottan a mennyi bolygókkal van annyiféle élvezet, milliószor több élvezet, mint itten. Itten 100 évig élek, ottan 10 000 évig élhetek, és szeretnék oda elmenni. És most mi a védikus folyamat, hogy el tudok oda menni? Megmagyarázza neki a brahman. Itten egy nagyon fontos dolog történt, amikor ezt megdöntötte. Ugye? Mi az, amit megtörtént? Mit fogadott el ez a személy? Autoritást elfogadta, igen. És az autoritást? Tessék? De az az, hogy valaki nem.
Nem mondott.
Nem. Nem.
Mit?
Igen. Azt mond, ugye? Hall a mennyi bolygóról. És én el akarok menni a mennyi bolygóra. De tudja, testével nem tud elmenni. Akkor ki fog elmenni a mennyi bolygóra? A lélek. és rögtön elfogadta a különbséget a lélek és a test között. A autoritáson miért? Azért, mert akar élvezni. Szóval ez az irányatok élvezet, ez a különbség az emberi élet és az állati élet között. Hogy a védikus folyamat az irányítja az embernek a tudatját, még hogyha akar élvezni. De egy irányított élvezet azt tudja fejleszteni valakinek a tudatját, hogy eléri a transzendentális tudást. Szóval ő megérti, hogy nem ez az anyagi test, hogy ő egy lélek. De amikor hall többet a mennyi bolygókról, akkor azt is hallja, hogy ottan a démonok jönnek, és annyi problémákat okoznak a félisteneknek, és aztán megint le kell jönni az anyagi világba, és akkor megkérdezze be, hát akkor mi a célja mindezeknek a dolgoknak? Akkor miért követjük mindezeket az áldozat? Hogyha fel fogok menni, és megint lejövök, akkor mi az igazi célja ennek az áldozatnak? És a Brahman mondja, hát a célja az nem az, amit te eddig hittel, hanem a célja mindegyik áldozatnak, és te magyarázza a harmadik fejezet, a gyagartat kanulódatja. Krisnát ki is van, ki szerintem elégíteni. De én ezt miért nem tudtam eddig? De azt mondja a Brahman, igen, ottan volt a Visnumurti, és a Visnunak a prasádamját mindig ajánltuk a félistenekre. De te csak a félistenekre érdekled magadat, mert te mindig akarsz csak élvezni. De mostan megérti, hogy a félistenek, ők is félnek, és őnekik is van problémájuk. És ki a célja mindennek a jagjának, amit ő elkövet? Visnu. Krisna. És akkor megérti, ó, van egy istenség legfelszebb személyiség. Még ebben a pontban van neki transzendentális tudása, valamennyi, de még mindig nagyon ragaszkodik, ugye, a élvezethez. De tudja, hogy mindent kellene Krisnának ajánlni. Szóval itten most már nem csak élvez, akarja élvezni a világot, hanem van ragaszkodás, de tudja, hogy életnek van más célja, mint csak saját magát élvezni. És Krisnát ki elégíteni. És ez úgy van hívva, hogy szakáma karma joga. Karma joga az azt jelenti, hogy karma, a tett, hogy a tettemnek a célja joga. Krisnát ki elégíteni. De sa káma. Sa az azt jelenti, hogy with, vele, és káma az vár. Hogy ezzel a karma jogával nekem még mindig van vágyam élvezni. Tudom, hogy nem kellene lenni vágy, de van. Mit tudok vele csinálni? Nem tudom. Kinek. Szóval igen, van vágyam, akarom élvezni. Akkor mit csinál? Jó, valamit adok Krisnának, és valamennyit tartok neked, magamnak, ugye? Én így megosztom. A gyümölcsöt, egy részét a gyümölcsömnek, a munkámnak adom Krisnának. És én saját magam, én ragaszkodok arra a gyümölcsre, és én is élvezem. De van ez a tudat. És ahogy én fejledek ajánlni a gyümölcsöt az én munkámnak Krisnának, akkor a transzendentális tudásom fejled, és a lemondás is fejled. És lassan elérek arra a színre, ami Niskán karma joga. Sza az azt jelenti, hogy van vágy, és Niskán az azt jelenti, hogy nincs vágy. Olyan szintre el fog érni, amikor már nincsen vágyra neki élvezni az anyagi világot, vagy a gyümölcsök ennek az anyagi világnak. De még mindig ragaszkodik dolgozni. És mostan dolgozik miért? Kötelességből. Ő, ami neki kell, azt használja a világba, nem hogy élvezzen, csak hogy tudjon élni, és mindent úgy próbál irányítani Krisnának a szolgálatába. Szóval így elkezdett karmakanda, szakán karma joga, és niskán karma joga. Mi volt a különbség a tett között? Semmi. A munka az mindig ugyanaz. Ugye? Ugyanazt a jagját lehet, hogy elköveti, ugyanazt a munkát dolgozik, amilyenféle helyezetben van, de a tudatja külön. És azért, mert a tudatja külön változik, akkor mindig lemondottabb és lemondottabb. És elér erre a szíre az odaadó szolgálat. Mi a különbség a Nishkam Karma Yoga és odaadó szolgálat között. Hogy Nishkam Karma Yoga csak kötelességből dolgozik. De minden eredményt nem ragaszkodik, minden eredményt ad Krisztának. De Bhakti Yoga ottan nemhogy csak nincsen vár, de ugyanakkor van egy kis szeretet Krisztának. És ő dolgozik miért? Mert akarja kielégíteni Krisztának. A szívéből ajánlni Krisztának. Meghódolni Krisztának. Szóval ez lesz a különbség ezeket a dolgokkal. És Buddhi Yoga, ez mind Buddhi Yoga. Elkezdődik itten, Karma Kanda, és megy egész itten a Bhakti Yogáig. Miért? Mert Buddhi Yoga itten Krisztus magyarázza, hogy dolgozni tudva. A munka, vagy a munka az mindig ugyanaz, csak a tud az változik. A transzendentális tudás. Szóval itten Buddhi Yoga az egy egész spektrum. Spektrum a transzendentális tudás és munkával mix keverte. És ezt a dolgot ezten itten magyarázza Krisna egész az 53. versbe. Nem beszélek többet róla, holnap majd ismételjük egy másik, kicsit másik perspektíva. Ugyanezt a dolgot. Ez zavaró, vagy egy kicsit tiszta? Jó? Jó, Ari. De azért te már ott voltál a másikon. Oké, Matazik, jó? Oké, majd holnap többet beszélünk arra. 54. versben Arjuna a első kérdését kérdezi a Krisnától. Krisna beszél mostan Buddhi Yoga, és az, aki gyakorolja Buddhi Yoga. Arjuna akarja tudni, hogy fogom én recognize? Felismerni valakit, aki ilyen helyezette van. És mostan Krisna magyarázza ezeket a pontokat. 4 kérdést kérdez, ezeket próbáljátok, nincsen időm átmenni, de itten látjátok, ez az 54. versbe. Krisna kérdezi. Stitya pagasaka bhasa sumadisthasya keshava stita dhikim prabhasita kimashita vajitakim. Arjun itten kérdez 4 kérdést. És ezekből a kérdésekből ő meg akarja tudni, hogy mi valakinek a nyelve, bhasa, az azt jelenti, hogy hogy nyilvánosítja valaki az ő helyzetét, szituációját. És ezt Krisna magyarázza vagy az 55. versben. Aztán Arjun mondja, prabhaséta, hogy viselkedik, viszonyozik ő a szavaknak, a szavaiba és az elmébe, másikoknak a tetteinek. És ezt tett Krisna magyarázza az 56. és 57. versben. Kim ászita? Ászita az azt jelenti, hogy ül valaki. Az azt jelenti, hogy mi van akinek a mentalitása, amikor az érzékei vannak irányítva, kontrollálva, és az 58-tól 61. versben válaszolja ezt Krisna. És az utolsó, Kim Asita Vrajeta Kim. Igen. Vrajeta. Az azt jelenti, hogy jár valaki. Vagy, hogyha irányította az érzékeit, akkor mostan hogy lesznek az ő érzékei lefogva Krisnának a szolgálatjába. És ezt a 64-től a 71. versbe válaszolja az Úr, és a 72. versbe itten összefog minden. Szóval ez az 54. 72. vers között, ez úgy van hívva, hogy szemádi. Itten Krisna magyarázza, hogy lehet valaki szemádiba. Mielőtt befejezünk, és kérdéseket nem is tettem be, nem is megtudás. Átmegyek először itten a fontos pontokon. A második fejezette. Első fejezetben a fontos pont, itten kettő van, hogy Krisna segítség nélkül senki nem tudja megoldani életnek a problémáját. És a második, hogy azért, mert Krisna ottan van a csatatéren, akkor biztos, hogy Arjun fog sikeres lenni. Négy fontos pont ebbe a második fejezetbe, hogy a lélek, ennek a léleknek a filozófiája. Hogy a lélek örök, és a test az temporary, átmenő. Második pont, hogy dolgozni intelligenciával irányít, dolgozni az az intelligencia, amit Krisna irányít, az felszabadít valakitnek visszahatástól, vagy bűntől. Harmadik pont, hogy megérteni, mi a szimptomái egy transzcendentalistának, és a negyedik, látni, hogy mi a siker és elbukás a érzék irányításba. Ez nagyon fontos, ott van a 62-től a 69. vers, 68. versbe. Krisna ottan magyarázza, hogy mi fog történni, hogyha valaki nem irányítja az érzékeit. Itten vannak slókák, nem fogok mindegyiken átmenni, de láthatjátok, hogy leírtam, hogy melyik slókák hangsúlyozzák az odaadó szolgálatot. És itten láthatjuk ezeket a verseket, és ugyanakkor fogjuk látni, hogy mindegyik beosztásra a fejezetbe, ottan Krisna hangsúlyozza az odaadó szolgálatot. A hetedik vers az mi? Arjuna elfogadja Krisnát, mint lelki tanítómester. Szóval az mit jelent? Krisna az autoritás, ami, hogyha mi hódoljuk magunkat, meghódoljuk hozzá, ő kivesz minket illúzióból. Ez a bhakti yoga, odaadó szolgálat. Ez a 39. vers, ez a buddhi yoga. A buddhi yoga mindenről beszél, de ugyanakkor itten ez a szó. Buddha yuktoya yaparta. Amikor látjátok ezt a szó, yukta. Yukta ennek a ugyanaz a gyökér ennek a szónak, mint yoga. De ez egy kicsit fejlettebb használat. Yoga mindenre beszél. De yukta az specifically különösképpen odaadó szolgálatra beszél. Yeah. 40. versben Krisna itten beszél, hogy hogy lehet valaki megmenteni őt. És itten ez a abikrama, ez a jóga, iha, ebbe a jógába. Itten megint abba a jógába, ami ottan niskán karma jóga, vagy bhakti jóga, ami van látva a buddhi jógában, itten van magyarázva. 46. versben Krisna beszél itten, ez, yes, continue. Folytatja a 45. verstől. Krisna mondja ottan, Nishtraigunya Bavarjuna. Az azt jelenti, hogy legyél transzcendentális. Itt az először Krisna beszél transzcendentális dologról. Legyél transzcendentális a három kötő erőről. Transzcendentális három kötő erő az bhakti yoga, odaadó szolgálat. Eznek úgy van hívva itten, hogy Nirgun Bhakti Yoga. Az a odaadó szolgálat, amiben nincsen semmi keverés a kötő erőkbe. Vannak többek, itten legfontosabb vers ebbe a fejezetbe, ami itt hangsúlyozottet. Krisna azt mondja a 61. versben. Tani sarvani samyamya yukta asita matpara. És itten Krisna nagyon nyilvánosan adja Krisnának ezt az utasítást. Matpara. Legyél kapcsolatba velem. Ez matpara. Én velem kapcsolat. Mi az a bhakti yoga? Kapcsolatot érni Krisnának. Itt ez a szó matparával Krisna meghatározza, hogy ő miről beszél, amikor buddhi yogáról beszél. Ő nem akarja Arjuna, hogy ő karma yogát gyakoroljon, vagy hogy karma kandát, hanem azt tudja, yukto asita matpara. Látjuk a többi verset, ott is mind odaadó szolgálat van hangsúlyozva. 4 óra van, nem akarok túl menni. Volt egy fontos pont, amit majd holnap fogok megint amit fogok magyarázni, hogyha mi valaki emlékezik engem, az az, hogy Prabhupád, látjuk, hogy mindegyik versbe Prabhupád csak odaadó szolgálatról beszél. De Krishna a versekben saját maga, ő nem beszél odaadó szolgálatról mindig. De ez nem egy ellenmondás. Inkább ez egy igazi dicsérje Srila Prabhupádnak a magyarázatjának a Bhagavad Gitába, és ezt majd meg fogjuk látni holnap, hogy hogy vannak ez a kettő dolog egyben megértve. Srila Prabhupád ki jár, Bhagavad Gita ki jár.